A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük el Sztárai Mihálynak egy kevéssé ismert, nagyon szép imádságát. A dallamát ismerjük, a szövegét vajmi ritkán szoktuk. A 384. éneket végig. A 384. ének így kezdődik, sok ínségünkben hozzád kiáltunk. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan nagy ajándék az, hogy itt lehetünk ebben a csöndben előtted. Annyi minden történt velünk ma is, olyan sok minden zakatol bennünk, látszólag olyan sok minden elválaszt minket egymástól, sokan nem is ismerjük egymást, de áldunk azért, hogy te mindnyájunkat ismersz, és összefog minket az, hogy téged keresünk. Tőled szeretnénk választ kapni a kérdéseinkre, erőt a terheinkhez, világosságot az utunkra. Vágyunk arra, Istenünk, hogy szólj hozzánk. Olyan sokszor engedted már tapasztalnunk, hogy a te igéddel hogyan tudsz gyógyítani, összetörni vagy felemelni, leleplezni és feloldozni, mindenképpen valami jót elvégezni az életünkben. Nagy szükségünk van rád. Engedj közel magadhoz Jézus érdeméért, és adj nekünk most a fáradtságunk ellenére is halló fület, a te szent lelkedtől megvilágosított értelmet, és nyitott szívet, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk. Munkálkodj bennünk, és végezd el bennünk ma este azt, amit akarsz, és ajándékozz meg gazdagon úgy, ahogy csak te tudsz. Könyörülj meg rajtam is, és a te szent lelked juttassa eszembe mindazt, amire te tanítottál, és minden más hadd maradjon el. Engedd, hogy itt a te közeledben békességet nyerjünk, világosságot kapjunk, megteljék a szívünk igazi Isten tisztelettel, és megújulva mehessünk tovább a mi utunkon. Amen. Isten igéjét a Krónikák második könyve 18. részéből olvasom, a 18. rész első három versében így szól Isten igéje. Jozafátnak már nagy volt a gazdagsága és dicsősége, amikor Akháb sógorává lett. Néhány év múlva elment Akhábhoz Samáriába, és Akháb sok juhot és marhát vágatott le neki meg a vele levő hadinépnek. Majd arra biztatta őt, hogy vonuljon vele együtt Rámót Gileád ellen. Akháb Izrael királya ezt kérdezte Jozafáttól, Júda királyától. Eljössz-e velem Rámót Gileád ellen? Ő ezt válaszolta neki. Elmegyek, úgy, ahogy te, én is, és az én népem akár csak a te néped. Veled leszünk a háborúban. Nehéz így egy sorozatot követni, hogy közben több hét kimarad, de a sok ünnep alatt az ünnepek üzenetére kellett figyelnünk. Próbáljuk a Józsefától szóló sorozatot most folytatni, és ha Isten segít minket, majd a következő csütörtökön tovább lépni. Azért, hogy egy kicsit fölfrissítsem az eddigieket, hadd ismételjem el a legfontosabbakat, amiket eddig hallottunk. Láttuk azt, hogy Józsefát a már ketté szakadt ország déli részének a királya volt, tehát ott uralkodott, ahol a dávidi dinasztia apáról fiúra adta a királyságot. Tőlük északra a másik fél ország terült el, amelyik örökölte az Izrael nevet, a délit Júdának nevezték, és északon egymást követték a hitetlen, istentelen királyok. Láttuk talán csodálkozva, hogy ugyanaz volt jellemző arra az akkori északi országrészre, ami ma például a mi országunkra. Azt a három idegen szót, ha akkor használták volna, akkor gyakran lehetett volna olvasni akkori újságokban, ha lettek volna. Hogy tudnélik? Tolerancia, türelmesnek lenni mindenkivel szemben, miközben az Isten népével szemben nem türelmesek a többiek, mint ahogy ma is így van. Pluralizmus, mindenki hadd vallja azt, ami neki tetszik, hiszen a teljes igazságot úgysem ismerheti meg és vallhatja senki, valami igazság mozzanata mindnyájan eljutunk, illetve az egy igazsághoz többféle úton is el lehet jutni, virágozzék minden virág. Végső soron mindenkinek igaza van, oda lehet eljutni ezen az úton. És a szünkretizmus, ami azt jelenti, hogy melyik az a nagyképű vallás, amelyik azt meri állítani, hogy ő az igaz és ő a helyes. Mindegyikben vannak szimpatikus vonások, és tulajdonképpen az lenne a legjobb, ha összegyűjtenénk ezeket a szimpatikus vonásokat, és csinálnánk egy közöset. Innen is egy kicsi, onnan is egy kicsi. Ahogy azt az a mozgalom, amit mai napság New Age-nek neveznek, próbálja megvalósítani. Ez jellemezte tehát az északi ország részt, meg még sok minden más negatív dolog. Délen voltak olyan királyok, akik komolyan vették Isten igéjét, az ő tisztelését, de köztük többen voltak, akik arra vigyáztak, hogy nem szabad ezt túlzásba vinni. Például Józsefátnak az édesapja, az a bizonyos Asa király, akiről ilyeneket olvasunk, és ez roppant jellemző rá, hogy kiirtotta a bálványokat, de nem mindet. Lerombolta a bálványok tiszteletére épített oltárokat, de nem mindenütt. A szíve mélyén talán komolyan vette az igaz Isten igaz tiszteletét, na de azért vigyázni kell, mert olyanok is vannak, akik ezt nem veszik komolyan, azért a népszerűségét ne veszítse el az ember, azért nem szabad túlzásba vinni a hitet, az Istennek való engedelmességet, a szent életet, egy kicsit Istennél, egy kicsit a világban, és aztán majd csak eldöcög a szekér így valahogy. El is döcögött, mert 40 hosszú évig uralkodott, és utána elég nehéz állapotban vette át Józsefát, az ő fia, az országot. Nos, Józsefátról láttuk, hogy a legfontosabb számára az volt, hogy az élő Istennel nagyon szoros közössége legyen. Azt olvastuk, hogy kereste az Urat, atyái Istenét, és nem kért segítséget a bálványoktól. Hiába lett volna talán népszerűbb így. Ő azt mondta, hogy csak az Urat, csak ő benne bízunk, és ez a legfontosabb. Ezt követte az, hogy amit megértett Isten előtti csendjében, azt csinálta is. Neki látott a bálvány döntögetésnek. És láttuk harmadszor azt, hogy Bibliát adott a nép kezébe. Mondjuk ez így szó szerint nem volt érvényes, mert nem a kezükbe adhatta az írott Bibliát, de egy kis csapatot, lévitákból, papokból, fejedelmekből álló csapatot elküldött, hogy járják be az országot, és náluk volt az Úr törvénye, ott volt hónuk alatt a bibliai tekercs, mert azt mondta Józsefát, hogy a népnek szüksége van világosságra, és világosság leginkább az Isten igéjéből árad, és nem ismerik. Ezért is tévelyegnek. Tanítsátok meg őket az Isten gondolataira, kijelentésére, akaratára, igéjére. A közállapotok attól fognak leginkább javulni. Más lesz a házassági elkölcs, a munka elkölcs, minden más lesz. Ha Isten igéje bekerül az emberek fejébe, onnan leszivárog a szívükbe, és lesznek bizonyosan többen, akiknek az élet vitelét is meghatározza. Így gondolkozott Józsefát. És ebből az következett, hogy Isten adott neki olyan gondolatokat, amik nagyszerű gondolatok voltak, tudta, hogy mikor mit kell csinálni, megszervezte Jeruzsálemben a helyőrséget, a határon a kritikus pontokra megfelelő csapatokat állított, és noha békeidő volt, néhány évig nagy nyugalom, mégis rendkívül tudatosan, koncepciózusan kiképzett egy ütőképes hadsereget, hogyha esetleg szükség lesz rá, sosem lehet tudni, akkor meg tudjanak mozdulni. Isten adott neki bölcsességet, és láttuk, olvastuk legutóbb azt a szép kifejezést, hogy úgy védte Isten az ellenségeitől, hogy az ellenségeinek a szívébe félelmet oltott. Egy kicsi ország maroknyi hadsereggel, körülvéve ellenségektől. Mi lesz ebből? Isten megoldása az, hogy az ellenség kezd félni tőle. És még a nagy ellenség, a filiszteusok is ajándékokat hoztak és udvaroltak Józsefátnak, és nem kellett félnie támadástól. Így telt el néhány esztendő. És akkor jött a csapda. Erről szól a mai szakaszunk. Akkor egy olyan helyzetbe került Józsefát, ahol nem volt elég éber. Nem mert nemet mondani valamire, nem ismerte föl, hogy a kedves ajánlat vagy a kínálkozó lehetőség mögött az ellenség van ott, és az ellenség arra törekszik, hogy megtévessze, ha lehet még a választottakat is. És ez itt ebben az esetben sikerült. Rendkívül tanulságos ez a néhány mondat, amit most hallottunk. Adja Isten, hogy valamennyire világosan el tudjam mondani ennek az üzenetét. Három lépcsőn akarja levezetni a sátán Józsefátot. Nem nézi tétlenül az ördög soha azt, ha valaki Istennek engedelmes, ha eltökélten, elszántan, elkötelezetten Isten útján akar menni, és még másokat is arra segíteni, meg azon vezetni. És Józsefát ezt tette. És nem mindig durván támad, azonnal fölismerhető módon. Az Új Szövetség kétféle támadási módját említi meg az ördögnek. Mint ordító oroszlány szerte jár nézvén, kit nyeljen el, ez feltűnő. Vagy mint a világosság angyala beférkőzik a hívőkörökbe is, az egyházba is, és úgy próbálja törve ejteni a Józsefátokat. Itt ez az utóbbi történt. Mi volt az első lépcső? Ezt olvastuk, hogy Józsefátnak noha nagy gazdagsága és dicsősége volt, Akháb sógorává lett. Sógorává lett Akhábnak, az északi királynak, akinek pogány felesége volt a hírhedt, rettenetes Jezábel, aki pogány papokkal árasztotta el Isten népét és az országot, és bármilyen kegyetlensége képes volt, és ő volt az állandó rossz tanácsadója a férjének. Akháb meg egy kicsit papucs volt, nem volt elég határozott. Néha fölébredt a lelkiismerete, de nagyon befolyásolható volt, és Jezábel tudta, hogy hogy kell befolyásolni. Miért kell Józsefátnak sógorságot szerezni egy ilyen családdal? Mi indokolja ezt? Úgy tűnik, hogy semmi. De ilyenkor szokták kérdezni az emberek, legalábbis én többször találkoztam már ezzel a kérdéssel, ha azt kérdezem egy ilyen helyzetben, hogy miért csináltad ezt? A válasz az, hogy miért ne? Hát miért ne? Azért ne, mert Isten világosan megtiltotta az ő népének, hogy pogányokkal összeházasodjanak. Például ezért ne. És ez önmagában elég, ha az Istennek van egy határozott parancsa. És Akháb és Jézábel gyerekei félpogányok voltak. Ez a bizonyos sógorság úgy történt, hogy Józsefát a fiának, Jórámnak feleségül kérte Akhábék egyik leányát. Ezt teljesen a szülők döntötték el akkor. De még ha jól ám lett volna szerelmes abba az Attália nevű kislányba, akkor is megpróbálom józanítani. Beszéljük meg, nem akarlak feltétlenül lebeszélni, fiam, de tudod te, hogy kifélék azok? Az van az igében is, hogy aki a szülőkről, hogy aki gyűlölték az urat. Kell neked egy ilyen lány, akinek a szülei gyűlölik az urat? Kérdeztette az urat, mikor ezt akarod feleségül? Na de itt nem erről volt szó, hogy Jórám szerelmes lett, hanem apuka így döntött, és megbeszélte a két apuka egymással. Miért kell oda menni egy ilyen házba a fiamnak lányt kérni? Ne találgassuk most, hogy miért, mert a Biblia nem szól erről. Politikailag, gazdaságilag nagyon előnyös lépésnek tűnt ez. Két kicsi nép, királyi családja összeházasodik, ez mindenképpen megerősíti mind a kettőt. Nem tudjuk, hogy milyen meggondolásokból. De az biztos, hogy ez utálatos volt Isten szemében. Olvassuk is ezt később, két fejezettel később majd találkozunk. Isten direkt egy prófétát küld Jozafáthoz, és elmondja neki, hogy te nem tudtad, hogy mit csináltál akkor. Nem kérdezted az Urat, nem gondolkoztál, nem imádkoztál, beleugrottál, és az az asszony, akinek a lányát feleségül kérted a fiadnak, az olyan, akiről ezt olvassuk később, amikor Attália látta, hogy meghalt a fia, fogta magát és kipusztította Júda királyi házának minden ivadékát. Júda királyi háza az Jozafát és az utódai. Kipusztította minden ivadékát. Egy kicsi fiút sikerült csak valakinek kimentenie, és ő aztán később nagyon Isten áldotta király lesz. Sógorságot szerzett Akhábbal. Ez egy ártatlannak tűnő mondat. Kinek mi baja van ezzel? Mi kifogásunk van ellene? Mindenki azzal szerez sógorságot, akivel akar. Biztos? Isten gyermeke nem. Ha meg ilyen felelős pozícióban van, akkor végképp nem. Ennyit sem engedhet meg magának. Nem bizony. Ő neki azt kell kérdezni, hogy Uram, te mit engedsz meg nekem? Egy elkötelezett, felelős, hívő ember semmit sem engedhet meg magának. Ugyanakkor teljesen szabad, mint az Isten gyermeke. Szabad arra is, hogy minden lépése előtt komolyan kérdezze az Urat, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És szabad arra, hogy képes is azt cselekedni. A kérdés, hogy akarja-e? És nem esik-e ebbe a hibába, hogy ó, hát vannak semleges lépések. Ennek semmi köze a lelki élethez. Hogy ne lenne? Kihatott az egész élete. Ez tehát mindenképpen hibás lépés volt Jozafát részéről, hogy Akhábékkal szerzett sógorságot. Pál apostol részletesen ír erről a problémáról a korintusiakhoz írt második levélben. Hadd olvassak annak a hatodik részéből néhány verset. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Majd erre még visszatérünk, hogy ez mit jelent valójában, de Jozafát itt belehajtotta a fejét egy olyan igába, amikor hitetlenekkel került közös vállalkozásba, közös családba, közösségre. Már most hadd mondjam, mert nagyon szeretik ezt félremagyarázni emberek, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten gyermeke nem szereti a hitetleneket. Sőt, Isten gyermekei tudják igazán szeretni a nem hívőket is, mentő szeretettel. Nem azt jelenti, hogy nem tiszteli őket, nem segíti, nem védi, nem dolgozik jókedvűen együtt velük, nem fog össze mások segítésére, dehogy nem. Csak közösséget nem vállal velük. Mert mihelyt a világ szeretése, tehát az Isten nélküli gondolkozás szeretete jellemzi a hívőt, kilépett az Istennel való közösségből. És attól kezdve bármi rossz megtörténhet vele, sodoródik. Elkapja a gépszíj, elragadja a világ, és egyre mélyebbre kerül, mint ahogy itt Jozafát is. Ez volt az első lépcső. A másodikat így olvassuk, a második versben. Ezután elment Achábhoz Samáriába, és Acháb sok juhot és marhát vágatott le neki, meg a vele levő hadinépnek. Hát most ez ellen meg mi kifogásunk van? Meglátogatja a rokonát. Egyik király a másikat. Szomszédok összejönnek. Hát ezt csak dicsérni lehet. Minél gyakrabban tegyék, beszélgessetek jót. Mi rossz van ebben? Az, hogy Jozafát nem egyedül ment. Nagy néppel ment. Ez protokolláris látogatás is volt. Achab meg kitett magáért. Levágatott sok juhot és marhát Jozafátnak és a vele levő hadinépnek. Nagy lakoma volt. Amúgy Achab módjára. Itt nincs leírva pontosan, hogy mit csináltak, de más helyekről tudjuk, hogy ilyenkor semmiképpen nem maradt el a bor, nem maradtak el a táncosnők, és nem maradt el a bálványoknak bemutatott áldozat. Mit keres ezen Jozafát? Egy olyan ember, akinek az Istennel való közösség a legfontosabb, aki a Bibliát népszerűsíti az országban, aki azt, amit megértett az igéből, csinálja is, és ezen sok áldás van, és Isten emeli őt egyre magasabbra, megvédi az ellenségektől, elhalmozza gazdagsággal, tekintélyt ad neki mások előtt, mindent Istentől kap ajándékba. Hogy meri ezt megcsinálni, hogy hátat fordít ennek az Istennek? És ezt a szörnyűséget elkövető, hogy részt vesz egy tivornyán, amelyik a pogány bálványoknak bemutatott áldozatba torkolik bele. Ezt is megengedheti magának? Testvérek, aki egy kicsit megenged magának, abból, amit Isten utál, az egyre mélyebbre csúszik ezen a lejtőn. És bizony ilyenkor nagyon is meg kell kérdezni, hogy Jozafát, te mit keresel az ilyen tivornyákon? Ugyanaz történt nagy csütörtökön Péterrel is, és tőle is meg kell kérdezni, hogy mit keresel ott. Azokkal együtt melegszel egy tűznél, akik néhány órával előtte letartóztatták a te mesteredet. Mit keresel te ott, Péter? Az nem a bizonyságtétel helye. Nem is hangzott el bizonyságtétel, csak Krisztus tagadás. És oda nem küldött téged a mestered. A te nagy szíved vitt oda, hogy lássad, mi történik vele. Hát aztán lássad, hogy mi történt veled. Mert amikor valaki egy lépést is mer tenni, Isten gyermekeként, úgy, hogy nem kérdezi az Urat, vagy tudja is, hogy ez engedetlenség, de ennyit még megenged magának, abból mindig tragédiák következnek. Néhányszor hallottam már őszinte beszámolót erről. Egy fiatalember mondta el, akinek Isten új életet ajándékozott egyik nyáron, de azért szilveszterre olyan nagy szeretettel meg erőszakosan hívták a régi barátai, hogy elment velük egy buliba, és azt mondja, hogy úgy éjfél tájon, mikor már mindenki be volt állítva egy kicsit, és spicces volt legjobb esetben, egyszer csak úgy körülnézett, hogy hol is van ő. Vágni lehet a füstöt, megsüketül már a bömbölő zenétől, itt nincs egy józan ember, folyik a trágár beszéd, akárhova néz, mindenütt parázna jelenetek, mit keres ő itt? És valósággal megijedt attól, hogy jöhetett ő el ide, és köszönés nélkül vette a kabátját és hazament. ő még érzékelte. Nem tudjuk, Jozafát érzékelte-e. Úgy tűnik, hogy itt nem. Kell később egy profétai kemény beszéd, hogy észbe kapjon, és bűnbánatra jusson. Nekünk nagyon komolyan kell vennünk, testvérek, azt, amit Jézus többször is mondott, hogy legyenek éberek és józanok. És az előbb idézett Péteri ige is így kezdődik, hogy legyetek éberek, mert a mi ellenségünk az ördög, mint ordító oroszlán szertejál nézvén, kit nyerjen el. Mi nem lazíthatunk így lelkiképpen egy pillanatra sem. Ez nem azt jelenti, hogy görcsöl az ember örökké, hanem azt jelenti, hogy mindig az Úrra néz. Akárki hova hívja, mit ajánl, ígér, fenyeget, Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjem? És majd látni fogjuk legközelebb, ha Isten éltet minket, hogy lehet, hogy kórusban tanácsolnak valamit, úgynevezett proféták, és egy valaki mond mást, de az az egy valaki lesz az Úr szava esetleg. Mert a nép szava az nem Isten szava. A Szentírás az az Isten szava. És Jozafát, aki másoknak a Szentírást ajánlotta, itt most mintha becsukta volna a szemét. És itt már sodoródik. Ha már megvendégelik, hát most utasítsa vissza, hát milyen udvariatlanság ez. Kerülünk ám néha ilyen kényelmetlen helyzetekbe. Milyen szeretetlenek a hívők, hogy abban nem vettek részt. Hát egyszer te is megteheted, hát attól nem veszíted el az üdvösségedet. És jönnek az ilyen szövegek, és az ember gyáva arra bizonyos helyzetekben, noha mindig bátran döntött addig Isten mellett, hogy ott abban a helyzetben is hű maradjon hozzá, és nemet mondjon valamire, ami Istentől idegen. Ez igen hálátlan, és igen kényelmetlen feladat. És sokunknak van olyan természete, akik ilyenkor gyorsan úgy elmismásoljuk, vagy igent mondunk, vagy no jó, ebben legyünk benne, aztán túl leszünk rajta. Vagy ha kifejezett bűnről van szó, még arra is gondol az ember, hogy ó, hát Isten kegyelmes, majd megbocsátja. És Isten valóban kegyelmes, de annak a lelki kárát nem kerülheti el az ember. Isten adjon nekünk éberséget. Hadd idézzek egy kicsit közönséges és templomba szószékre nem nagyon való közmondást, de nagyon illik Jozafát tragédiájához. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Jozafát itt Akháb féle istentelenek közé keveredett. És hova vezetett ez? Itt a harmadik lépcső. Egyszer csak megszólal Akháb. Elolvastam a párhuzamos helyet a Királyok könyvéből is, szinte az volt az érzésem, hogy egy kicsit már alkoholosan megszólal, hogy azt mondja, ilyenkor így szoktak, kié is a Rámót beli, a Gileát, kié az a város, amit a szíriaiak elraboltak tőlünk, nosza menjünk, visszafoglaljuk. Hát egy ilyen horderejű döntést nem lehet pityókásan és egyedül meghozni. Hát az ilyesmit értelmes, higgadt, józan emberek meg szoktak tárgyalni. Aztán kiszámítják, hogy mivel járhat az. Gondolkoznak, de amikor gondolkozni sem tud valaki, csak úgy fölröppent egy ötletet, és nosza gyerünk, hát ez nem komoly dolog. És mit mond Jozafát? Itt megáll az ember esze. Azt mondja, hogy ahogyan te döntesz, én is úgy. Ahova te mész, oda megyek én is. Ahova a te sereged, oda az én seregem is. Hát eddig éppen azért álthatta meg őt Isten, mert nem ment oda, ahova Akháb ment. Meg nem küldte oda a seregét, ahova ő küldte. Mert ő más úton mert járni az Isten útján. Hát így teheti áldássá még az Akhábok számára is Isten a Jozafátokat, a hitetlenek számára és a hívőket, ha mernek mások maradni, ha a só marad, akkor fogja megízesíteni az ételt, ha a gyertya világít, akkor lesz a sötétben láthatóvá sok minden, ha az marad, akivé Isten formálta, akkor is, ha ez mindenestül elüt a környezetétől. Ezt adja föl Jozafát, és ilyen könnyen. valóban ijesztő ez, és elindulni nem szabad, testvérek. Az első lépés volt az, ne legyen okhába sógolom. Majd ad Isten az én fiamnak valaki mást. Meg majd találok én más szövetségest, ha esetleg arra gondolt, hogy ketten erősebbek leszünk, mint egyedül. De nem az istentelennel fogunk kezet. Az istentelent szeretjük, ha kell, segítünk neki, védem a becsületét, tisztelem őt őszintén, de nem harcolom az ő harcait. Ami neki hirtelen eszébe jut, arra nem szabad azt mondani, jó, akkor megyek én is, meg a seregem is, ott leszek, ahol te vagy. Még akkor sem, ha ezek után már illett ezt mondani. Hát ha rokonok, meg ha megették a nagy lakomát, akkor most tiltakozzék. Egyre nehezebb nemet mondani, minél lejjebb csúszik az ember. De még presztízs veszteség árán is nemet kell mondani, ha valaki végre világosságot kapott. Heródes jutott eszembe, aki szintén ilyen könnyelműen megígérte azt ott a születésnapi lakomán, hogy kérj, amit akarsz, mondta Heródiásnak, a 10 éves kislánynak, és megadom neked. És akkor anyuka tanácsát hallja, hogy kérd a keresztelő János fejét. És a kislány megy és gépiesen mondja. És Heródes kétségbe esik, hogy erre nem gondoltam. De a vendégekre való tekintettel, teljes jobb meggyőződése ellenére, mégis lefejezteti keresztelő Jánost. Többször gondoltam már arra, hogy mi lett volna, ha azt mondja, hogy vállalom, mondom ezt a modern kifejezést, vállalom az égést, megszégyenülök, meg lesz a véleményük rólam, de azt mondom, hogy ezt nem. Bocsánat, ez nem jutott eszembe, nem gondoltam, hogy ilyet kértek, ezt nem teljesítem. Vállalom a szégyent. Miért mondtam olyan könnyelműen azt, hogy akármit kérsz? Inkább vállaljuk a szégyent, mint hogy tovább csúszunk a lejtőn. Mert ebből aztán borzalmak következtek, ebből a közös hadjáratból, majd ezt a későbbiek során fogjuk látni. A példabeszédek 18-ból az a mondat jutott eszembe, hogy aki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, aki tönkretesz. Testvérek, hívő ember nem viselheti magát lágyan. Az ilyen döntésekben különösen nem, hogy ez Istennek kedves vagy utálatos. Az én Uram mondja ezt nekem, vagy egy istentelen kollega javasolja. Akháb. Nem viselhetjük lágyan magunkat. Itt nagyon edzett lelki magatartásra van szükség, mert nem könnyű megmaradni mindvégig azon az úton, amelyikre minket Jézus Krisztus hív. Ma már nem akarom ezt részletezni, csak megemlítem, aztán gondolkozzunk rajta otthon, hogy ezt a nagyon kényes kérdést érinti ez a néhány mondat, ami a mai igénk volt, hogy Isten gyermeke és a világ. A hívők és a nem hívők kapcsolata. Amikor én azt mondom, hogy nem hívők, szándékosan nem mondok hitetlen, mert semmi megvetőt vagy bántót nem szeretnék ennek a zöngéjéhez se kapcsolni. Az, hogy hitetlen, abban van valami megvető már. Ő még nem hívő. Lehet, hogy egy hét múlva vagy egy év múlva már testvérek leszünk a Krisztusban. Nekünk így kell néznünk mindenkire. Valami nagyon nagy szeretettel. De tudva azt, hogy közös vállalkozásaink nem lehetnek, mert nem közös az Urunk. Más parancsol nekünk, meg nekik. Ha valaki Isten gyermeke, neki ez élő Isten parancsol, Isten uralom érvényesül az életében, a nem hívő életében meg bűn uralom érvényesül. Amit ő úgy él meg, hogy én uralom, de az nem Isten uralom. Más a parancsolónk, hát akkor hogy csinálhatnánk ugyanazt? Akkor nem lehetnek közös hadjárataink. Másért harcolunk. Mások az eszközeink is. Más célok a tűz elénk, ami Urunk. És ezt vállalni kell. Ugye erre mondják azt, hogy a hajó a vízben van, csak a víz ne kerüljön a hajóba. Mert az azt jelenti, hogy léket kapott és elsüllyed. Az Isten népe ebben a világban él, csak a világias, Isten nélküli gondolkozás ne kerüljön be az Isten népe közé. Mert annak szörnyű következményei lesznek. Jeremiásnak mondta ezt ilyen élesen Isten, hogy ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj hozzájuk. Akkor se, ha emiatt nem leszel népszerű előttük. Hol van az a Bibliában, hogy népszerűnek kell lenni? Jézus népszerű volt. Minden oldalról lőttek rá. De aki ismeri a célt, és ismeri azt az Urat, aki elhívta erre az útra, az ilyen körülmények között is ragaszkodik hozzá. Vállalva minden áldozatot, amivel ez esetleg jár. Ez aztán fölvet ilyen nehéz kérdéseket, hogy kikkel barátkozzék, vagy barátkozhat Isten gyermeke, és milyen szinten. Fölveti a házassága nézve is azt, hogy hitetlenekkel fele más igában. Fölveti a különböző felekezetek és vallások egymással való kapcsolatkeresését illetően is azt, hogy Isten szerint való ez? Itt aztán jönnek a kényesnél kényesebb kérdések, és ezekben minél inkább tisztán kell látnunk, de ne riasszon vissza minket az, hogyha az engedelmességünket úgy minősítik, hogy különc vagy, vagy külön utakon jársz, vagy szeretetlenség ez, ne legyen szeretetlenség. Aztán ők minősítsék, ahogy akarják. Én szeressem őket nagyon, de arról az útról, amelyik az életre visz, ne hagyjam magam eltéríteni. Majd még folytatjuk, ha Isten segít minket, most engedjük, hogy ez úgy ülepedjék bennünk, és hadd kavarjon föl esetleg álmegoldásokat is bennünk, és jó lenne, ha a megoldatlan kérdéseinkre meg Istentől kérnénk választ. Imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk téged azért, mert te sem jobbra, sem balra nem tértél le arról az útról, amit az Atya jelölt ki számodra. Magasztalunk, Urunk, mert te nem a magad akaratát cselekedted, hanem azért, aki elküldött téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy hozzád hasonlóan tudjunk ragaszkodni mi is, te hozzád. Add nekünk ezt az elszántságot, adjál nekünk éberséget. Néha a fizikai fáradtságunk, vagy a ránk nehezedő nagy nyomás, vagy a lelki tompultságunk is okozza azt, Urunk, hogy olyankor is igent mondunk, amikor nemet kellett volna. Vagy hallgatunk, és azt gondolják, hogy igent mondunk. És belelépünk csapdákba, vagy csőbe húznak minket, lépre csalnak. Sokszor még nekünk is tetszik, hogy így elfogadnak, hogy így sikereink vannak. Ajándékozz meg minket tiszta látással. Köszönjük, hogy te hű maradsz. Segíts minket is, hogy hűségesek legyünk hozzád. Könyörgünk azokért, akik éppen csapdába estek, akiknek úgy tűnik, hogy megoldhatatlan a helyzetük, nincs belőle kiút. Légy áldott, hogy te minden helyzetben tudsz adni szabadítást. Segíts minket hozzád, mint szabadítóhoz kiáltani ilyenkor. Segíts minket néven nevezni a hűtlenségünket. Köszönjük, hogy te gazdag vagy a kegyelemben, és engeded, hogy újrakezdjük a te követésedet. Adj nekünk szeretetet egymás iránt, hogy tudjuk egymást is visszatartani a rossz lépésektől. És adj nekünk mentő szeretetet azok iránt, akik még nem ismernek téged. Hogy úgy tudjunk élni, és rólad nekik bizonyságot is tenni, hogy sok népek te hozzád megtérjenek bűnükből. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt énekeljük el azt, hogy ha e világ bája engem hívogat, akkor mit kell csinálnunk? A 338. éneknek az első és a második versét. 338. ének első két versét. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!